igény. Először gondolkozom, hogy ki hány éves itt, ki a legidősebb ember itt. És te hány éves vagy?
26.
26. Jó, akkor az a szomorú valóság, hogy én régóta, régebb óta élek itt Magyarországon, mint bárki itt ebben a szobában van, de még mindig nem tudok olyan jól beszélni magyarul, mint ti. Én 81-ben jöttem Magyarországra, és 83-tól 89-ig tanultam a református teológián, és 90 óta szolgálok, mint lelkészik Budapesten, a 13. kerületben, egy kis önálló gyülekezetben, és azon kívül a keresztény ismeretes alapítványnál szolgáló könyvkiadással foglalkozom, és ilyen tanfolyamokat továbbképzés szervezünk lelki pásztoroknak. Van egy magyar feleségem, van 3 gyerekünk, a gyerekeink, mondom, ha beszélnek velem, angolul beszélnek, ha beszélnek a feleségemnek, akkor magyarul. A legidősebb fiam 20 éves, ő kint van az Egyesült Államokban most, ott jár egyetemre, és van 2 lányunk, az egyik gimnáziumban jár, a másik meg általános iskolás. Szóval az egy kicsit magamról, hogy legalább valamit tudtok rólam, de inkább nem rólam van szó, más, de hanem az Isten igéje. Kezd az imádsággal, és utána keresünk a részt az igényben. Én is átja körülöm, hogy tudunk odaszállni a vasárnapi délután, hogy találkozunk egymással, hogy tudunk bátorítani egymást a hitünkben, de kérjünk most, amikor nézünk a igét, taníts minket, mutasd nekünk, hogy mi az, ami esetleg hiányzik a mi életünkben, mi az, amire kell jobban odafigyelni, hogy tudunk jobban járni vele, és tudunk tovább növekedni a mi hitünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az igét, amit fogunk nézni ma este, a Lukács evangélium a 14. rész és a 25. verstől a fejezet végéig, vagy inkább elég lesz, ha a 33. versig olvasunk. Van egy önkéntes jelentkező, aki vállalna azt, hogy hangosan felolvasni ezt 25-től 33-ig. Köszönöm.
Nagy sokaság ment vele, és ő felé fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját gyerekét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyat akar építeni, és nem ül le elő, és nem számítja ki a költséget, vagy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, bónyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ezután építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül elő, és nem tartja tanácsot arra, hogy szembeszállhat-e 10 000 révén azzal, aki 20 000-re jön ellene. Különben követséget küld, amikor ez még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közvetett, nem mondta minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.
Mielőtt kezdünk beszélni ahhoz, sokszor még bátorítani ez egy elég kis csoport, hogy nem akarok egy predikációt tartani most, hanem az a reménységem, hogy tudunk beszélgetni az igényről. Azért szeretnék bátorítani titeket, ha van valami kérdés vagy észrevétel, akkor bátran lehet kérdezni. 2 héttel ezelőtt itt voltam a másik ifjúsági van, ott fiatalabb voltak, többen voltak, ők nem nagyon értek. hogy de én, ti idősebbek vagytok, akkor sokkal könnyebben tudtok mérni, kérdezni, vagy beszélgetni előtt. Akkor kezdem egy könnyű kérdéssel. Ha nagyon-nagyon éhes vagy, akkor mit mondsz? Mi egy kifejezés, amit esetleg használnak?
Éhes.
Éhes vagy. Azon kívül.
Kérek szépen enni.
Jó, más. Valaki azt mondja esetleg, hogy én farkas éhes vagyok? Angolul még egy másik kifejezést használjunk. Mi azt mondjuk, I could eat a horse. Én olyan éhes vagyok, hogy tudnám egy lovat menni. Én eddig nem találkoztam valakivel, aki valóban ezt tudta csinálni. De mégis mi használjuk ezt a mondat. És én azt mondom, hogy nagyon sokszor a beszédben mi mondjunk valamit, ami egy túlzás. Ami valóban nem lehet csinálni, de valahogy mi ezt mondjuk, hogy akarunk hangsúlyozni valamit. És fontos, amikor mi olvasunk a Bibliát, hogy észreveszünk, amikor van egy ilyen kifejezés. Mert én azt mondom, hogy mi nagyon hangsúlyozunk, hogy szó szerint kell értelmezni az igét. És én együtt értek azzal, hogy szó szerint kell értelmezni az igét, csak figyelembe kell vinni, mert ha az irodalmi stílus. Mert nézzünk ezt, amit olvastunk itt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöl az apját, anyát, feleséget, gyermeket, testvérét, sőt, még a saját lelket is nem lehet az én tanítva. A gyűlölet, az miről van szó? Tényleg kell gyűlölni a feleségemet és a saját gyerekeimet? Én nem hiszem, hogy arról van szó, hanem van egy összehasonlítás. És ő azt mondja, hogy annyira inkább szeretni Istent, mint bármi más. Mert amikor mi olvasunk az igét, fontos, hogy mi tudjunk azt, hogy a Biblia sohasem ellentétes saját magával. A Biblia nem fog az egyik helyen egy dolgot mondani, és pont egy másik helyen az ellentétet mondani. Hanem a Biblia valahogyan tökéletesen kiegészíti saját magát. És ha mi olvasunk a tíz parancsolatban, hogy tisztelni kell, akkor én azt mondom, hogy első hatásban az ellentétes ezzel a mondattal, hogy gyűlölni kell őket. Szóval az egyik a Biblia nem ellentétes a saját magával. A másik az, hogy mint lelkész otthon, a könyves otthon van nagyon sok kommentár. Ettől a kiadótól, attól a kiadótól, ettől az embertől, attól az embertől. Én azt mondom, hogy az egyik falon majdnem végig vannak kommentár. De kérdezem, hogy mi a legjobb kommentár a Bibliára? Mit gondoltok?
Saját maga.
Saját maga. Pontosan. Amikor olvasunk valamit a Biblia van, ami nem világos, akkor kell keresni, hogy esetleg van-e valami világosabb rész a Bibliában, ami beszél ugyanarról. És akkor én azt mondom, hogy lényegében a Biblia a legjobb kommentár a Bibliának. És ha mi visszalapoznunk a Máté Evangéliumra, a 10. rész, a 3. 7. vers, akkor lényegében ugyanezt olvasunk, de ott nem szerepel azt a szó gyűlölni, hanem azt, aki jobban szeret. Apját, anyát, gyereket, az nem lehet az én tanítvány. Szóval lényegében a Biblia magyarázza saját maga. Itt a szó szerinti értelemben nem a gyűlöletről van szó. Hanem a kérdés az, hogy van-e bar mi, vagy bar ki a mi életünkben, ami fontosabb, mint a mi kapcsolatunk Istennel. És ha van, akkor mi nem tudunk teljes mértékben lenni ez a tanítvány. Én emlékszem, amikor egyetemista voltam, ez még kint volt az Egyesült Államokban, és ott az egyetemre, ahova jártam, volt egy foci csapat. Európai foci, nem amerikai foci. És amikor először voltam az egyetemen, én próbáltam bekerülni a csapatba. Jártam edzésekre, ilyesmit. És abban az egyetemben, ki kell tudni, az Egyesült Államokban az egyetemi sportok egészen más, mint itt. Én azt mondom, hogy ha valaki bekerül egy egyetemi csapatba az Egyesült Államokban, az majdnem, mintha az ember profi szinten játszana itt Magyarországon. És akkor én abban az első évben, januártól, amikor volt a lehetőség próbálni bekerülni, tehát minden nap ott voltam edzésen, keményen edzettem, dolgoztam, és bekerültem a csapatba. És én olyan büszke voltam. Kaptam egy melegítőt. És nálunk az egyetem a fő szín volt a narancs sárga. Egy nagyon erős, olyan, mint az a táska volt hátul, egy nagyon erős narancs sárga. És akkor volt egy ilyen narancs sárga melegítő. És rá volt írva a hátamon, hogy Clemson foci. És akkor ezt tudtam fölvenni, és mentem orrára, és milyen nagy ember vagyok, mert én benne vagyok a csapatban. És abban az időben én már keresztény voltam. És az első év az egyetemben egy nagyon fontos év volt az lelki életemben is, mert sokat önálló voltam, nem laktam otthon, akkor kellett hozni a saját döntésem, hogy akarok járni Istennél, vagy. És akkor igyekeztem abban az első évben Biblia órákra járni ilyesmit. Jött a nyár. És akkor én úgy voltam, hogy visszamegyek a második évben, én ott leszek a foci csapatban, akkor lesznek a mérkőzések, akkor híres leszek. Nyar közepén egyik reggel fölvettem az újságot, és olvastam, hogy az edző ment Afrikába, és amikor ott volt Afrikában, fölvett lényegében a Niger ifjúsági csapatot. 9 ember, hogy ők jöttek az én egyetemre, és bekerültek a foci csapatba. Én kezdtem számolni gyorsan, és eddig én kb. A 16. ember voltam a csoport csapatban, a 16 plusz 9, 25, én vagyok a leggyengebb, biztos az a 9 ember, aki őhoz, mind jobb nálam, akkor én leszek a 25. ember a csapatban, ez nem túl jó. Visszamentem az egyetemre, bementem beszélni az edzővel, és azt mondja, Monty, maradhatsz a csapatban. Soha sem fogsz játszani, de maradhatsz a csapatban. És én azt mondom, hogy ebben a helyzetben, visszanézve, azt kell mondanom, hogy Isten nagyon kegyelmes volt vele. Mert ha nem lett volna az a helyzet, mert amikor ő mondta ezt nekem, én azt mondom, hogy jó, köszönöm, nem. Inkább nem játszom. Mert láttam a döntés előtt. Azt láttam, hogy a fő oka, hogy járok egyetemre, azt, hogy tudok egy olyan végzettséget szerezni, hogy utána tudok munkát találni. Azt is láttam, azt, hogy nem akarok hanyagolni a lelki életemet, amikor itt vagyok az egyetemen. Mert egyetemista éreztem, hogy több szabadidőm van most, mint lesz bármikor az életemben, és akkor vagy most használom ki ezt a lehetőséget, vagy soha. És én azt láttam, hogy ha a tanulás, a lelki növekedés, és ha mellette próbáltam a sportot, már sok lett volna. És valószínűleg a következmény az lett volna, hogy kevesebb időt tartam volna Istennek. És amikor az edző mondta ezt, akkor hoztam a döntést, akkor inkább a sport nem. Inkább a kapcsolatom Istennek. De én azt mondom, hogy Isten kegyem, mert hogy igazán nem kellett hoznom egy döntést, hanem az edző hozta a döntést helyettem. De én azt mondom, nagyon sokszor a mi életünkben vannak hasonló helyzetek, amikor van egy lehetőség előttünk. És akkor döntünk kell. Mi vagy ki lesz a legfontosabb az én életemben? És ez a kérdés, amit Jézus tesz fel. Van-e valamit, vagy valaki, aki fontosabb? Számolni kell. Át kell gondolni ezt, hogy ki vagy mi lesz a legfontosabb az életed. És gondolom a legtöbb ember itt már azon a helyzetben az életedben, hogy már kezdett dolgozni. Jól tudom, vagy mindenki megtanul, vagy fele-fele, vagy hogy vagytok? Fele-fele. Szóval én azt mondom, hogy amikor az ember kezd dolgozni, akkor az ember hoz egy döntést, hogy milyen munkáját. Mit követel meg tőle? Hány órát kell dolgozni hetente? És nagyon sokszor most, amikor az ember kezd egy első munkahelyen, az, hogy nagyon nagy a verseny, akkor az ember hajlandó többet vállalni, mint szeretne. De dönteni kell, hogy hol van a határ, mikor kell lenni majd, vagy mikor lesz az, hogy változik a helyzet, és a munka lesz az első helyen az én életemben. Szóval van sok minden, amit lehet az első az életünkben. Egy másik, amit lehet az első az életünkben, egy kapcsolat. Abban az időben vagyok, amikor fölmerül a kérdés, hogy mikor lesz az esküvő. És akkor válhatsz, hogy esküvő. Meg nincs fiú, vagy meg nincs lány. Hogyan lehet esküv? Nálunk a gyülekezetben panaszkodnak az idősebbek, az enkorosztályon. És ezek a fiatalok miért nem mennek férhez? Miért nem nősülnek meg? Látnak, hogy sokan vannak, de nem találnak egymást. Furcsán örültem, hogy ma végre tudtam bejelenteni, hogy az egyik pár fognak esküvőt tartani augusztusban. 3 év óta nem volt esküvő a gyülekezetben. Nagy ritkaság, de ilyen sok a fiatal, de nem volt esküvő. És akkor van egy nyomás. És előfordul, hogy a nyomás olyan nagy, hogy mi tudunk kompromisszal kötni az értékünkkel. Azzal, hogy igen, tudom, hogy ez az ember nem hívő ember, de... Egy évvel ezelőtt az egyik fiú a gyülekezetben odajött hozzám nagy örömmel, hogy megtaláltam egy lányt. Feleségül fogok venni őt. Igen, mesél egy kicsit. Mesél, hogy ő kapjós háttérból nagyon ragaszkodik, hogy oda jár a kapjós templomba, és ez beesítve, hogyan? Nem tudom pontosan, de nagyon odaszánt élete van. És mondom neki, nem vagyok biztos, hogy egy odaszánt élet elég. Van ez mindig kapcsolat a Jézussal? Kívül ember? Valószínűleg nem, de nagyon szeretem. És én azt mondom, hogy az kevés. És egy fél év után végre ütött arra a pontra, hogy valóban ez a lány nem jár azon az úton, aki örül. És megszakította a kapcsolatot. De De én azt mondom, hogy fél egy keresztül, én azt mondom, hogy vakon belement egy úton ezzel, és nem vette észre, hogy mit csinál. Végre rájött, mielőtt túl késő. De én azt mondom, nagyon könnyű ebben a területben, hogy mi belemenjünk egy kapcsolatba, és esetleg a külső nyomás miatt, vagy esetleg a belső nyomás miatt, de nem a megfelelő okok miatt. A másik rész ebben az igében, vagy a másik, ez az első szakaszban, 27. vers. Ha valaki...
Én ennél akarát kérdezni, akkor kitejtünk a munkára, meg a pártakat, de az, amilyen gyermeket, feleséget, testvéret, hogy ez így konkrétan így minden napokban, hogy hogyan lehetséges, hogy olyan szeretjük jobban, mint Isten.
Én azt látom, hogy nagyon sokszor felmerül egy ilyen helyzet az ember életében. Ez egyik konkrét nálunk az életünkben egy 10 évvel ezelőtt történt, esetleg 12, de egy tökéletes példa volt, szombat este volt, mint család. Úgy volt, hogy mi menjünk együtt vacsorázni. Az egy fontos dolog, hogy a család együtt menjünk vacsorázni. És pont mielőtt, vagy lehet, hogy már becsuktam az ajtót, és hallottam, hogy csönd a telefon. És mondjuk, hogy bolond voltam, én visszamentem és felvettem a telefont. Az egyik lány az ifjúságiból. És ő azt mondta, hogy Mati, itt vagyunk a Hősök téren, a Műjei pályán, és a Dori elesett. És úgy esett a jégre, hogy szétnyílt a feje. És biztos, hogy venni jött a korábba, nem tudunk elérni a szülei. Gyertek! Kell segítség! Jó, jövünk. Én azt mondom, most mi menjünk vacsorázni, ez hogyan lesz. Oda menjünk a jégpályahoz, a feleségem kiült a kocsihoz, gyorsan befut. Egy pár perc múlva a másik ismerősöm kijön. Ibolya azt üzenni a feleségem, azt üzenni, hogy menjetek vacsorázni, ő megy a Dórival a kórházba. A lány, aki esett. És én azt mondom, hogy mi négyen, én a három gyerekkel, mi mentünk vacsorázni, a feleségem ment a kórházba. Én azt mondom, hogy ha a feleségem jobban szereti minket, mint az urat, akkor azt mondja, mindegy, hogy mi van ezzel a lányal, én megyek a családom. Szóval én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek a mi életünkben, amikor nemet kell adni, mondani a családnak, mert van egy szolgálati lehetőség. És én azt mondom, szóval kell egy egyensúly. Mert én azt mondom, hogy mi nem vagyunk, ha használnak ideje, szolgáló gépek, és csak azt csináljunk, és elfelejtünk, hogy van családunk. De én azt mondom, hogy amikor előfordul egy ilyen krízis helyzet, hogyan döntjük? A család mellett, vagy a szolgálat mellett? És én azt mondom, hogy vannak olyan krízisek a családban, hogy le kell mondanom egy szolgálati dolog. De én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a szolgálat miatt kell mondanom nemet a családnak. Szóval ezt látom a gyakorlatban. Például amikor a fiam gimnáziumba járt, kosarlabdázott. És én azt mondom, hogy én örültem, hogy a fiam kosarlabdázott, én próbáltam menni a mérkőzésekre, amikor tudtam. De amikor vasárnap délelőtt 10-kor volt egy mérkőzés, mindegy, hogy mennyire szerettem a fiamat, Én mentem Isten tiszteletre. Én ingettem, hogy a fiamat, hogy ő ment a mérkezésre, mert nem volt túl gyakran. De ezt megbeszéltem az összes gyerekeimmel, amikor felmerült ez. Én azt mondom, hogy én nem leszek törvénykező, és nem fogok mondani azt, hogy soha sem tudsz csinálni ezt. A lányaim tornáznak, és előfordul, hogy vasárnap délután van egy verseny, vagy ilyesmi, egy vagy kétszer egy fél évben, nem gyakran. De mondtam nekik, hogy én vasárnap délután nem fogok menni a versenyre, nem fogok nézni a versenyt. Volt olyan, hogy én vittem a lányom a gödölőre, reggel 9-re, és visszajöttem időbe, hogy én tudtam tartani az Isten tiszteletet. Szóval ilyesmit csináltam, próbáltam így szeretni a lányomat, de nem úgy tettem fel a lányom olyan magasra, hogy ő a legfontosabb, és ha neki van tornaverseny, akkor én oda megyek. Én azt mondom, hogy nagyon sok szülő így van, ahol a gyerekek futballoznak, ahol a gyerekek sportolnak, akkor ahelyett, hogy mennek Isten tiszteletre, minden vasárnap délután ott vannak a versenyek. Én azt mondom, hogy így az egy helyzet, hogy az ember jobban szereti a gyereket, mint Isten. Ráadásul mi mondtunk a gyerekeknek, és volt olyan alkalom, amikor csináltunk is, amikor túl gyakran lett ezek a vasárnap délutáni kosárlabda mérkőzésekben túl a versenyek, hogy mi mentünk egy másik templomba vasárnap este, nekünk nincs vasárnap délután Isten tisztelet, mi mentünk egy másik hely, ahol vasárnap délután volt Isten tisztelet. Mert mi akartunk, hogy a gyerekek tudnak, hogy fontos az Isten tisztelet. És ha vasárnap délután kihagyunk azt a sport miatt, akkor vasárnap délután menjünk. És én azt mondom, hogy szóra az egy kis áldozat volt, mert én délután már mentem Isten tiszteletre. Én tudtam volna más csinálni este, de mégis inkább mentem együtt a gyerekeimmel a vasárnap este Isten tiszteletre, hogy tudtam bátorítani őket, hogy ez fontos, hogy az ember ezt csinálja a vasárnapon. Világos? És én azt mondom, hogy mindegyik kapcsolat, szóval az, hogy ezt csinálom, az nem jelenti, hogy nem szeretem a gyerekeimet. De valahogyan így a gyerekeim tudnak, hogy igenis valahogyan a kapcsolatom Istennél az a legfontosabb. És én azt mondom, hogy esetleg tovább mennem a sorrendben, az ember kapcsolat a társával az fontosabb, mint az ember kapcsolata a gyerekeivel. És én azt mondom, hogy a gyerekeimnek nagyon fontos, hogy ők látnak azt, hogy én szeretem a feleségemet. Mert akkor a gyerek tud biztonságban lenni. Azok a mai világban, ahogy én látjuk azt, hogy egy pár elválnak, és valaki azt mondja, hogy nem olyan nagy probléma, hogy én még mindig szeretem a gyereket. És én mindig próbálok, sok mindent próbálok adni neki. De én azt mondom, hogy igen, csak a legjobbat, amit tudtad volna adni neki, most már nem tudsz adni neki. Most már nem szeretel a társadat. És én azt mondom, hogy ugyanígy van, ha én akarok igazán szeretni a feleségemet, akkor nagyon fontos, hogy én Istennel jár. Mert akkor tudok jobban szeretni őt, ha rendben az én kapcsolatom Istennel. Ha én magasabbra szintre teszem a feleségemet, mint Isten, akkor végül is az nem jobb neki. És biztos nem jobb neki. Jó? Mm-hmm. 27. vers. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítvány. Mit jelent ez a kifejezés, hordozza a maga keresztjét? Adom egy pár lehetőséget, és akkor beszélünk, mit tudunk hozzátenni. Az egyik ember azt mondja, hogy az én keresztem egy betegség. Régóta van ez a betegség, és ezek keresztények napról napra gyakorlóznak. Egy másik ember azt mondja, hogy az én keresztem egy munkatárs. Te nem tudsz képzelni, hogy milyen ez a munkatárs. Tönkre teszi az én életemet azt, hogy minden nap ott kell dolgozni mellette. Szenvedek. Egy harmadik azt mondja, hogy az én keresztem a főnök. Amit ő követel tőlem, ez valami is. Egy negyedik azt mondja, az én keresztem a feleségem. Hú. Ő olyan. Sokszor hallunk ilyesmit, amikor beszéljük, hogy mi a magad ezt? Én azt mondom, hogy mindegyik rossz értelmezés, amikor olvasunk ezt. Abban az időben, amikor valaki az utcán szípelt egy keresztet, ez mit jelentett? Valaki szípel egy kereszt a hátán, és megy a városból kifele. Ő a halálra. Abban az időben, ha bárki szípelt egy keresztet, az volt egy kép az emberekkel. Az ember megy a halálra. Van egy halálhi telekvőrnek. És ez az igény azt mondja, ha valaki nem hordozza a maga keresztet, ha valaki nem kész meghalni, és követni engem, az nem lehet az én tanítványom. Megint ugyanaz a gondolat. Mi az a célunk, hogy minden arának, hogy kell. Egy sikeres orvos szeretnék lenni. Én azt mondom, hogy ez valamint, amit az egyik értelemben azt mondom, hogy ezt kell letenni az oltalra. Isten előtt. És Isten néző kezébe. Lehetséges, hogy Isten visszaadja nekünk. Én emlékeztem azt, hogy amikor egyetemista voltam a foci, az volt, amivel én azt mondom, hogy itt van a siker, ez a legfontosabb neki. És Isten segítségével letettem azt. Az első munkahelyem, az egyetem után, egy keresztény szervezetnél dolgoztam, a munkaköröm az volt, hogy játszottam egy foci csapatban. Isten visszaadta azt nekem. A megfelelő időben. És most már, amikor én visszakaptam a focit, nem volt az a veszély, hogy az legyen a balván és a legfontosabb az életedben. Mert már Isten volt a legfontosabb, a foci az csak egy eszköz lett, hogy tudok szolgálni. És ez ugyanaz, hogy ha minden arra akarok orvos lenni, akkor Isten tud visszaadni azt, és az lehet egy eszköz, hogy én tudok szolgálni az Úrnak. Én azt mondom, hogy egy orvos, ahogyan segít embereket, nagyon fontos. Egy tanár, ahogyan segít, nagyon fontos. De a kérdés az, hogy melyik a legfontosabb. Ha én minden áron akarom valami, akkor az nem jó. Ezt le kell tenni. És akkor Isten tud visszaadni. A gondolat, hogy mit jelent az ő tanítványa lenni. És utána jön a két példázat. Az egyik a toronyépítésről. És a toronyépítésről a legjobb példa nekem, amikor egy pár évvel ezelőtt a MÁV kórházat építették. Ott a Dózsa György úton. És abban az időben mi oda mentünk Isten tiszteletre menni vasárnap a MÁV kórház előtt. És amikor kezdtek építeni a MÁV kórházat, úgy csináltak, hogy építettek kb. 4-5 szintet. Ott volt a beton szintek, üres volt, falak nem voltak, és több év keresztül így állt az épület. Kezdték, de nem befejezték. És mindig, amikor láttam azt az épületet, amikor mentünk, inkább amikor hazajöttünk templomból, előtte mentünk. És valahogy mindig jött az eszembe ezt az ige szakaszt. Hogy valahogyan nem jól tervezték. Nem volt a megfelelő pénz, hogy tudnak befejezni azt, ami kezdték. Tudom, hogy a politikai helyzet abban az időben elég zöldös volt, nem hiszem, hogy egy ember hibázott, hanem sok minden, de mégis ez egy példa volt nekem. Hogy kezdték valamit, és nem tudtak befejezni. És a gondolat itt, hogy német keresztény emberek, számolni kell, hogy mi az, amit Isten vár tőle. Mi az, ami érdek. És át kell számolni, hogy kész vagyok-e fizetni ezt az árat. És ha felmérjük a helyzet, akkor tudunk igen. Igen, én szeretnék követni őt. Bármilyen arra. Amikor én hoztam azt a döntést 81-ben, hogy ide jövök Magyarországra, akkor a döntés előttem volt, hogy megyek külmisszióra szolgálni. Mondhatjuk azt a kifejezés missionárusként. És amikor én küzdöttem ezzel a döntéssel, az egyik fő problémám az volt, hogy én egyedülálló voltam. És én azt mondtam, Isten, hogyan tudok külföldre menni misionárosként, mint egyedülálló? Inkább adjál egy feleséget, és utána szívesen megyek misszióba. És Isten nem válaszolt abban, hogy jó, akkor itt van a feleséged, mehetsz, hanem valahogyan az volt előttem, hogy tudok-e menni, és bízni benne, hogy ő gondoskodik, vagy nem. És akkor én a emberi logikámmal kezdtem gondolkozni erről, és azt mondom, jó, ha én misionárosként megyek valahova, akkor valószínűleg lesznek lányok is, akik oda mennek misionárosként. És ha egy lány oda megy misionárosként, akkor biztos ez a lány egy oda szánt hívő ember lesz, az egy tökéletes feleség lesz. És akkor egy kis küzdelem volt Istennel, de én az én logikám azt mondja, jó, Isten tud megoldani az én problémámat, fogok oldani egy misionáros lány. Ide jöttem Magyarországra, és akkor 81, 82, 83, 84-ben mindig, amikor jött egy új misionáros lány Magyarországra, akkor felfigyelt, Isten rossz! Istennek volt egy egészen más terv, és akkor egy magyar lány ment a feleség. De kellett húznom azt a döntést, hogy Isten a legfontosabb az, hogy én leszek. A te tanítvány. Én kész vagyok az arra fizetni azt, hogy megyek külföldre egyedülálló, és az egyik gondolatom az volt, hogy Isten, ha az a te kívánságod, hogy én az egész életem maradok egyedülálló, akkor én kész vagyok azt csinálni. Isten akar látni a készséget a mi szívünkben. Az Ézsaiás 6. részben, amikor Isten hívott Ézsaiást a szolgálatba, ismerjük a történet, igen? Mi volt ott? Mi volt az Ézsaiás hasonlója? Isten szó sincs róla. Bűnös ember vagyok. Én nem tudok ezt csinálni. Utána látjuk abban a történetben, az Ézsaiás 6. részben, hogy Isten küldött. És akkor valami éger, lángal tisztította az ő szívet, az ő nyelvét, és azt mondta, hogy te tiszta vagy. És akkor Isten föltette egy kérdés, ki tudok küldeni? Ézsaiás akkor azt mondja, hogy itt vagyok. Küld engem. Én azt látom, hogy Isten, amikor ő gondol arról, hogy ki lehetne az ő tanítványa. Nem az a fő kérdés, hogy milyen tehetségei vannak. Az Új Szövetségben, amikor látjuk a 12 tanítvány, én azt mondom, hogy ők nem szerepelnek angol nyelven, mindig van egy könyv, amit megjelent minden évben, hogy ki kicsoda. És amikor én végeztem a gimnázium, akkor mindegyik gimnáziumból küldtek ki egy levelet, hogy ha akarsz kerülni ebbe a könyvbe, fizess be az $50, és akkor a neved fog bekerülni ebbe a könyvbe. És akkor az mondja, fú, de híres vagyok, mert én bekerültem ebbe a könyvbe. Isten nem keresett ilyen embereket, amikor ő kereste a tanítványokat. Nem volt az a lényeg, hogy ez az ember legyen a legjobb tanuló. Nem volt az a lényeg, hogy ez az ember legyen a legismertebb ember abban a városban, hanem a fontos volt a készség. Milyen volt az ő szíve? És azt látjuk, amikor ő hívta a tanítványokat, ők ott hagytak mindent, és követték. És azt látjuk, hogy amikor ők követték, ott hagytak mindent, de mégis nem volt hiány az életük. Amikor ők ott hagytak azt, Isten gondoskodott volna. Szóval én azt mondom, hogy az egyik értelemben az ő tanítványai nagyon magas árat kell fizetni. Azt kell mondani, hogy itt vagyok. Használd engem, ahogyan tudsz használni. És én azt látom, hogy Isten nem fog kihasználni minket, amikor ezt mondjuk. Hanem Isten fog adni minket, amikor ezt mondjuk. És nem látom azt, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy itt vagyok, küld engem, a legtöbb ember azt nem jelenti, hogy fogsz menni küld misszióba valahol. Én azt mondom, hogy jó lenne, ha többen mennek komisszióba is. De én azt láttam, hogy itt, ebben a gyülekezetben, itt, ebben a város negyedben, Isten tud használni téged. Ott a munkahelyeden, ott az iskola. Ha van az a készség, számolni kell, hogy milyen árat kell fizetni. Érdemes-e? És a választ, amit én azt mondom, hogy mindig kapjuk azt, hogy igen, érdemes. Mielőtt befejeznénk a kérdéssel, lehet viadalni, kérdezni. jelent Jézus tanítványa lenni a 21. században? És mik azok a dolgok, ami mondom, gyakran dolgok a követésben, ami kell, hogy legyen igaz dolgok?
Bizalom.
Engedelmesség.
Hűség.
Miben kérhetek el? Mond egy pár példa az életedből. Ha valaki akar egy állást szerezni, akkor esetleg előtt azt mondja, hogy miért tudok elérni azt a szintet, először kell járni egyetemre. Először kell tanulni, felkészülni arra a feladatra. Én azt mondom, ez ugyanez lelkileg. Én szeretnék szolgálni ebben a fajta szolgálatban, vagy abban a fajta szolgálatban. Miért az ember tud csinálni azt, lelkileg kell növekedni. Hogyan fogok lelkileg növekedni? Kész vagyok, rendszeresen, naponta odaszállni azt az időt, hogy az igét olvasom és imádkozom? Vagy nagyon könnyen az kimarad az életemből? Van az a döntés, amit én hozom az életemben, ami fontos. A vasárnap idejéről Isten tisztelet. Mert ott tudok lelki táplálékokat kapni. Vagy nagyon könnyen van az, hogy szombat esti túl későn maradok fönt, és vasárnap reggel nem kellek föl. Vagy mindig jön egy munka lehetőség vasárnap délelőtt, inkább megyek el dolgozni, mint jön Isten tisztelet. Én azt mondom, hogy ilyen gyakorlati dolgokban jönnek azok a döntések. Hogy én megteszem azt, amit meg kell tenni. Hogy lelkileg érett és kész leszek. Ha én szeretnék felkérni valakit, hogy tartjon egy gyerekóra nálam, kit fogok felkérni arra? Az az ember, akit látom, hogy lelkileg felkészül arra a feladatra. Az, hogy lelkileg érett, esetleg járt egy vasárnapi iskolaszövetség tanfolyamra, hogy kapott egy képzést, hogy tud alkalmasan végezni azt a munkát. Inkább azt az ember fogok felkérni, mert az az ember, akit látom, hogy állandóan küzdik, és még mindig nem jutott arra a pontra, az ő saját életedben, hogy Isten tud használni őt, pláne nem csinál azokat a felkészülési feladatokat, amit kell csinálni. Én azt látom, hogy ebben a csoportban van nagyszerű lehetőség. Ti vagytok abban az időszak az életükben, amikor azt mondom, a legtöbben tudtok szolgálni. Fiatalok vagytok, energia van, idő van. Azok nem akadályoznak a szolgálat. Pár egy múlva már többen lesz az, akik már megnősülnek, férhez mennek, akkor van két kis gyerek, három kis gyerek, akkor idő nincs. Lehetséges, hogy több tapasztalat van, és több vágy van, de időrni. Most van. hogyan fogtok használni ezt az igazságot életetben? Fogtok használni az időt, még jobban te a készülni a szolgálatra. Mondja azt, hogy én szeretnék az őt tanítvány lenni. Más kérdések és felvételek. Befejezem két kérdéssel, nem kell válaszolni a kérdésekre, csak gondolkodunk. Vannak-e olyan kapcsolatok jelen pillanat az én életemben, amik fontosabb, mint az én kapcsolatom Istennel? Nem kell válaszolni hangosan, csak gondolkodni, hogy vannak-e ilyen. A másik, vannak-e olyan tárgyak, vagy kíváncsiak, vagy vágyok, ami fontosabb, mint az én kapcsolatom Istennel. Ez lehet munka, ez lehet pénz, ez lehet lakás, kocsi, hírnév. Sok minden lehet. Van valami tarts, ami fontosabb, mint az én kapcsolatom az Úrral. Olvasom megint ezt a verset, ezzel befejezem. Ha valaki nem hordozza a magát, és milyen jön után, az nem lehet az én tanítványom. Isten kívánsága, hogy mindjárt legyen az ő tanítványom.